Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen. A mostani hét, és általában ugye az év elején a szentmiséknek a szentleckéit a Szent János apostol leveléből veszik, ami elsősorban magáról a szeretetről szól. Nem tudom, szoktunk-e imádkozni a magunk szeretetéért, hogy az tökéletesedjék. Ne az érzelmek vezessenek bennünket, hanem valóban a Jézus Krisztushoz való hasonlóság eltökéltsége és szándéka. Hát, hogy ilyen legyen a szeretetünk, ezért ajánljuk föl ezt a bevezető imádságot. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal, és kísérd segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Már is mondom a telefonszámot, amin el lehetne hozzám jutni, hogyha valaki tárcsázna. 061-374-0904-es telefonszámon lehet elmondani a hittani kérdéseket. Na, akkor egy kicsit ismételjünk, mert hiszen 3 hete volt utoljára igazi hittanóra, 1 héttel ezelőtt, az év elején az Úr Jézus nevéről beszéltünk, márpedig mi az egyházról való sorozatban vagyunk benne nyakig, és legutóbb a tévedhetetlenségről beszéltünk, ami izgalmas téma, éppen ezért jó, ha felújítjuk. Az egyház tévedhetetlenségéről beszéltünk, tehát ezt bátran mondhatjuk, szükségszerűnek az egyház életében, hiszen maga az Úr Jézus küldi szét az egész világra a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Nyilván az volt az Úr Jézus szándéka, hogy ugyanazt hirdessék, nem csak egymás között, hanem ugyanazt, amit ő tanított az apostoloknak. Furcsa lenne tehát ez a parancs, ha nem gondoskodott volna arról, hogy mindig és mindenki ugyanazt a tanítást hallja. Még talán egy időségben ez könnyen megvalósítható, de hát az egész világra és minden időre szóló ez az evangélium. Mi pedig már több mint 2000 évvel vagyunk később, tehát nyilvánvaló, hogy szükségünk van arra, hogy biztos legyen az, amit nekünk az egyház hirdet, az valóban Jézus Krisztus tanítása tévedhetetlenül. Ilyen módon tehát az Úr Jézus gondoskodott arról, hogy nekünk is az jusson el a lelkünkbe, amit ő az apostoloknak, illetve a kortársaknak elmondott. A gondoskodás egyik része az, hogy a Szent Lelket ajándékozta oda nekünk. Márpedig a Szent Lélek az igazság lelke, és meg is ígérte az Úr, hogy ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. A másik része a tévedhetetlenség adománya magának az egyháznak, illetve egy-egy személynek. Az egyház a maga igazságait Krisztustól kapta, és ezt őrzi, így tehát a tévedhetetlenség ebből a szempontból az eredetiség megőrzése. Erre pedig féltékenyen vigyáz az egyház. Nem véletlen tehát, hogy manapság is a hivatalos és használható szentírás kiadáshoz például az egyházi jóváhagyás is szükséges. Csak olyan szentírást használjunk. Az a biztos igazság. Az egyház tehát maga az Krisztustól nyeri az igazságait, és ezt őrzi, így ebből a szempontból nyilvánvalóan tévedhetetlen, ha megőrzi az eredeti tanítást. Ebben segít egyébként maga a Szentírás is, amellyel a tanításnak egy jó részét írásban is rögzítik. És ez könnyebben követhető, mint a szóbeszéd, tehát össze lehet hasonlítani, és ezen az alapon meg lehet mondani, hogy ez igaz vagy nem igaz, van-e benne tévedés vagy nincs. De a tanításban is közreműködik Jézus Krisztus, hiszen megígérte, hogy aki titeket hallgat, engem hallgat. És ebben a kijelentésében az Úr Jézusnak már benne szerepel, hogy ő maga tanít az egyház által, tehát már csak ezért is eredeti és igazi ez a tanítás, változatlan az idők során. Sőt, azt is, hogy az egyházon nem vesznek erőt a pokol kapui. Márpedig a gonosz lélekről az Úr Jézus mondta, hogy az hazugság atya kezdettől fogva. Tehát nem tudja meghamisítani az egyházi tanítást, erre éppen maga Jézus Krisztus figyelmeztet, illetve maga őrzi meg ezt a tanítást. Az egyház számára tehát ilyen módon, mint a legfőbb tanító a hit és az erkölcs dolgában, maga Jézus Krisztus ad nekünk tanítást, azaz az egyház szava, az Jézus Krisztus szava. De ezen túl az egyház vezetője is megkapta a tévedhetetlenség ajándékát, vagyis a római pápa, ő pedig bizonyos feltételekkel, ha mint az egyház amikor az egész egyház számára, mint legfőbb tanító, erkölcs és hit dolgában ünnepélyes tanítást ad, akkor tévedhetetlen. Ezt a közéletben úgy nevezzük, hogy amikor dogmát hirdet ki. Tévedhetetlen a püspökök testülete is, amikor a pápával egyetértésben tanítják a hitet. Nyilvánvaló, ha ugyanazt tanítják, tehát ez az egyetértés nem csak annyit jelent, hogy jó van, most a pápa engem kinevezett, tehát taníthatok. Ha ugyanaz egybehangzó a tanítás, akkor az is tévedhetetlen tanítás. De ebből fakad az is, hogy mi hívek is tévedhetetlenek vagyunk, amikor azt valljuk, amit az egyház tanít. Tehát aki elimádkozza a hiszek egyet, az tévedhetetlenül imádkozik. Na, a tévedhetetlenségnek egy különleges formáját vagy megnyilvánulását szeretném a mai alkalommal a közelé terjeszteni, ez pedig a szentélyavatásoknál is tévedhetetlen az egyház. Nem nagyon szoktunk erre gondolni. De hát a szentélyavatás nem más, mint hogy kijelentik egy személyről, hogy az egész élete minta, példakép lehet, és hogy ő kezdettől fogva az üdvösség birtokosa halála után. Vagyis különleges módon a szentélyavatásnál az egyház ünnepélyesen hirdeti ki egy szeméről, hogy az üdvözültek között van. Isten színelátását élvezi, és éppen ezért tisztelet illeti őt az egyházon belül, illetve ezt elő is írja, vagy engedélyezi az egyház az illetőnek a tiszteletét. Hát, akit már egy kicsit idősebb, Szent II. János pápa alatt igen sok szentélyavatásnak, vagy boldoggá avatásnak lehetett, akár szemtanúja, akár fültanúja, tévén, vagy éppen rádión keresztül. Ebben, hál' Istennek, nekünk is részünk volt, magyaroknak, hiszen több boldogunkat Szent II. János pápa avatta, illetve engedélyezte boldoggá avatni. Persze fölmerül a kérdés, hogy hát hiszen ez egy természet fölötti tény, és pedig azt is hangoztatjuk, hogy az egyház senkiről nem nyilatkozik, hogy a lelke elkárhozott, vagy nem kárhozott el. Ebben valóban nem nyilatkozik. Abban azonban nyilatkozik, hogy igenis üdvözült. És ez egy különleges nyilatkozat. Nyilván ebben is ott működik a Szentlélek, majd mindjárt látni fogjuk, hogy milyen módon, de hát ez a római pápának kvázi, mint egy dogma kihirdetése, olyan ünnepélyes tanítása, amikor valakit szenté avat. A természet fölötti tény kijelentése éppen azért, mert igen sok természetes evilági előkészület előzi meg, ebből a szempontból is kétségbe nem vonható. Tehát itt az egyház valóban a tévedhetetlenség adományát használja föl. hálásan köszönjük a kedves Mária Rádió hallgatók lelki és anyagi segítségét. Köszönjük, akik támogatnak bennünket adományaikkal, hogy meg tudjon szólalni a Mária Rádió. Hálából a ma reggeli szentmisét értük ajánlottan föl. Továbbra is kérjük szépen a segítséget, mert hiszen a Mária Rádió fejlődik, és éppen ezért telkiben is lesz adó, ebből pedig következik, hogy az nagyon sok pénzbe kerül, több mint 10 millió forintba. Most pillanatilag ugyan kellően csökkent, bár még mindig negatív a Mária Rádió háztartása, de hát ezzel aztán megint csak igen mind nagy mélységekbe fog jutni, tehát van helye a különféle adományoknak. Mint ahogyan van helye az imádságnak is, mert ahhoz, hogy mi igazán okosan és szívhez szólóan tudjunk beszélni, a Szentlélek segítségére van szükség. Hiszen itt végül is mondhatjuk, hogy valamiképpen a Mária Rádió az egyház hangja, tehát éppen ezért kell, hogy jól, helyesen és az emberekhez, lelkéhez eljutó módon tudjuk adni az igazságokat. Akit adományozás vagy bármi egyéb kérdéssel szeretne fordulni a Mária Rádióhoz, az a 061-373-0701-es telefonszámot tárcsázza, akinek pedig hittani kérdése van, 35-ig, 10 óra 35-ig megtalálhat engem a 061-374-0904-es telefonszámon. Hát akkor most nézzük a szentélyavatást. Azt mondtam, hogy igen alapos evilági előkészület előzi meg a szentélyavatást. Azt, hogy az illető Isten színelátását élvezi, ezt nyilván nem tudjuk bizonyítani, nem tudjuk olyan módon megtapasztalni, hogy most fölmegyünk a mennyországba, és kilessük, valóban ott van-e a szentek között az illető. Viszont következtetni tudunk mindabból, amit ő ebben a világban tett, vagy elszenvedett, vagy éppen mondott. Az ilyen ügyekben tehát az egyház igyekszik emberi módon igen nagy erkölcsi bizonyosságra jutni, hogy a kijelentése ne csupán hiendő legyen, hanem hihető is legyen minél teljesebb mértékben. Éppen ezért a szentélyavatást egy hosszú, peres eljárás előzi meg. Mindennek a részleteit Szent II. János pápa rendezte még 1983-ban. Hát majdnem, hogy azt mondhatnánk, hogy a maga működéséhez készítette ezt elő, mert hiszen igen sok szentet és boldogot avatott a Szent Pápa. Aztán hál' Istennek ennek ő maga is részese lett. Minden korábbi rendelkezést eltörölt. Ennek a peres eljárásnak több lépcsője van. Kezdődik azáltal, hogy a helybeli püspök kell, hogy adatokat gyűjtsön, illetve kezdeményezze valakinek a szenti illetve előtte a boldoggá avatását. Ehhez egy külön megbízottat kell kinevezni, ez az a bizonyos posztulátor. Amint hallottuk a hírekben, hogy most az Eszterházi Jánosnak a boldoggá avatásához összegyűltek, és már ki van nevezve a posztulátor. Na, ennek a feladata, hogy tanúkat hallgasson meg az illető életéről. Összegyűjtsön mindenféle fajta írást, átvizsgálja vagy átvizsgáltassa, hogy azok valóban megfelelnek-e a hit követelményeinek, nincs-e bennük valamiféle tévedés, vagy netántán erkölcsileg nem megfelelő kijelentés. Felkutatja a szemtanúkat, kihallgatja őket, kikérdezi, milyen benyomás volt, mi mindent tett az illető, tudnak-e róla valami rosszat, hát itt ez igazán lényeges, mert akkor nem lehet szentnek nyilvánítani. Bizonyságot kell szereznie arról, hogy azok, amiket bejelentenek, hogy csodák történtek az illető közbenjárására, valóban igazán csodák-e, vagy evilági módon is megmagyarázhatók, mert ez főképpen ugye a gyógyulásoknál, mert ilyen vagy amolyan teát ivott, vagy a csontkovács segített neki, és aztán így meggyógyult. Tehát itt a csoda eredetiségét és igaz voltát is bizonyítani kell. Mint ahogyan bizonyságot kell szereznie az illetőnek az erényeiről. Itt azt szokták mondani, hogy legalább egy erényt hősi fokon kell gyakorolni az illetőnek. Nyilvánvaló, a legjobb a szeretet, de hát a szeretet mindenben benne van. Nagyon sokszor vértanúknál ugye a hősiesség életét adta a hitéért. Azokat nevezzük vértanúnak, nem csak akiket általában megölnek, hanem a hitükért ölik meg, az valóban vértanú. Hát ott ezt a hősiességet kell bizonyítani. Tessék gondolni Brenner János, boldog Brenner Jánosra. Vagy bizonyságot kell szerezni arról, hogy például a türelem erényét, vagy bármi áldozatosságot valamit hősi fokon, rendkívüli módon gyakorolt. Tehát kitűnt a többiek közül ebben vagy amabban az erényben. Na most ezeket a kutatásokat, illetve kikérdezéseket írásba kell foglalnia, és a szentek ügyeinek kongregációjához kell felterjesztenie. Ott a cenzorok pedig átvizsgálják, most már egyéni, tehát római szempontból, azaz, hogy megfelelnek ezek a tények, a felsorolt események, vagy felsorolt írások, mindannak, amit az egyház megkövetel egy szentélyavatásnál. A második lépcső a kongregáció munkája, amelyik segítséget nyújt már itt az adatgyűjtés kérdésében is, főképpen, hogyha valami ügyében vitás kérdés merül föl, de ugyanakkor aztán dönt például az erekjék hitelességéről. Hát ez általában elég fontos dolog, tessék csak gondolni, hogy akiket gulágon vagy egyéb helyeken öltek meg, ha erekjét hogy lehet megtalálni. Ilyen például a Meszlényi püspök úrnak az erekje felkutatása, vagy a Brenner János erekjének felkutatása, bár az többé-kevésbé egyszerű volt. Aztán utána eldönti, hogy ezeket ezen túl hogyan kell őrizni. Különböző szakértőket is belevon az ügy vizsgálatába. Hát ezek elsősorban nyilván teológiai kérdések szakértői, vagyis felülvizsgálják, ha az illetőnek vannak írásai, vagy voltak kijelentései, amit megjegyeztek, feljegyeztek, mennyiben felelnek meg a hitnek. De arról is, hogy kérem szépen, az emberek között szóbeszéd tárgyává lett az ő életszentsége, és ezek vajon mennyire hiteles szóbeszédek, illetve valóban az életszentségre vonatkoznak-e, vagy csak arra, hogy hát ez egy jó ember volt. Ezek után az ügy vizsgálatát előkészíti ez a kongregáció a bíborosok, püspökök szavazására. Tehát ott van egy bizottság, amit kineveznek minden egyes ügyben. Külön megvizsgálják a csodák hitelességét, erre nagyon kényes az egyház. A harmadik lépcső pedig a kongregáció eljárása. Előkészíti az úgynevezett pozíciót, amely az erényes életről, vagy éppen a vértanúságról terjeszti elő a tényeket, amiket aztán megvitatnak. Tehát ez nem csak úgy megy, hogy most leírtuk, megállapítottuk, vita tárgya is, és ebben természetesen vannak olyanok is, akik ellene foglalnak állást, és igyekeznek valamibe belekapaszkodni, hogy ez vagy amaz nem volt illdomos nyilatkozat, vagy megfelelő írás, és akkor ez emiatt talán nem lehetne őt szenté avatni, illetve boldoggá avatni. Ehhez kapcsolódnak a csodákról alkotott szakvélemények is. Hát itt, ha gyógyulás történt, akkor nyilván orvosi vélemények vagy pszichológus vélemények szükségesek. Mindezeket a bíborosok és püspökök testület elé terjesztik, hogy megvitatásra kerüljön. Amikor már ez is megtörtént, és úgy gondolják, hogy itt már nem lehet semmiféle kétség, akkor mindezt írásban foglalják, és a Szentatya elé terjesztik, és utána a Szentatya dönt, hogy akkor ez az illető valóban méltó arra, hogy boldoggá avassák őt. Azt, akinek megindították a boldoggá avatási ügyét, megilleti az Isten szolgája vagy szolgálója cím, így szokták nevezni. Tehát ezzel jelzik, hogy itt azért egy rendkívüli egyéniségről van szó, és Istenhez nagyon közel álló valaki, és éppen ezért, ha az emberek tisztelettel nyilatkoznak róla, jól teszik, mert elősegítik a boldoggá avatását. Tessék, hallgatom a telefont.
Dicsőtessék, Jézus Krisztus. Az a kérdésem, hogy én gyerek gyerekkoromban édesapámtól hallottam, hogy van egy ilyen, hogy a szentélyavatásoknál az úgynevezett ördög ügyvédje. Ezt a szerepet most a kongregáció munkájában ezek a bizonyos viták helyettesítik, vagy van külön ilyen személy?
Nem,
most
van
is.
Azért ilyen megbízott is természetesen.
Igen.
Tehát
igen.
Ez hivatalból nem csak úgy, hogy kinek jut valami eszébe, igen. Hanem van, akinek éppen az a feladata, hogy keresgélje az ilyen kapaszkodókat, amivel lehetne ellenezni a szentélyavatását. Hát jó, hogy nem ördögügyvédjének mondják, de csak ez a foglalkozása. De hát azért nyilvánvaló, ezért alapos ez a vizsgálat, tehát minden szempontra kiterjed, a negatív szempontokra is. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy na, minél több jót tudjunk összehányni róla, hanem ezt szépen rendszerezni is kell, és utána megnézni, hogy mennyire hitelesek ezek. Tehát nem csak az, hogy mi jónak tartjuk, hanem ez valóban helytálló legyen. Evilági szempontból.
Szóval továbbra is van egy külön
persze,
ilyen megbízottság.
Persze, ebben benne van.
Igen. Nagyon igen. Szépen köszönöm
kérem
a választ.
Szépen. Én is köszönöm a kérdést. No, azért, hogy egy kicsit a prózai dolog oldalát is lássuk a dolognak, nem véletlen, hogy hosszú éveken keresztül húzódhat egy szentélyavatás. Hát a Szent II. János Pál pápa ügye az elég gyorsan ment. Nyilvánosan beszélt, mindenki hallhatta, erényeit láthatta, főképpen a haldoklását, tehát ott nem kellett sokat bíbelődni ezzel, összegyűjteni a dolgokat, már egybe volt. De hát például az Eszterházi Jánosnál nem csak magyarul, hanem például szlovákul, talán még lengyelül is, ezeket mind össze kell gyűjteni, le kell fordítani, át kell vizsgálni, azért kell lefordítani, hogy Rómában is át tudják vizsgálni, összesíteni kell. Úgyhogy, na meg hát a tanúk fölkutatása, az nem úgy van, hogy rádióba kihirdették, hogy aki akar tanúskodjék, hanem olyanok, akik valóban együtt éltek vele, vagy látták őt, valamilyen kapcsolatban voltak vele. Tehát emberi módon hihető az, amit mondanak az illetőről. És akkor most még egy prózaibb dolog, hogy bizony ez nagyon sok pénzbe kerül. Mert a fordításokat el kell készíteni, egyáltalán magát a kutatást is finanszírozni kell. Úgyhogy nem véletlen, hogy Magyarországon a rendszerváltozás előtt nem volt szentélyavatás. Nem csak azért, mert nem volt hozzá lehetőségünk, de pénzünk sem lett volna hozzá. Úgyhogy van olyan, amikor egy szentélyavatás talán éppen ezen múlik, hogy nincsenek meg hozzá a kellő anyagiak. Nem vagyok ebben tájékozott, nyilvánvaló, rengeteg ilyen ügy van a világ minden tájékán, hogy aztán ez hol sikeres, hol kevésbé sikeres, minden esetre eltökélt szándék, és az eltökéltségnek anyagiakban is meg kell mutatkoznia, kell az, hogy valaki eljuthasson a boldoggáavatásig, illetve utána a szentélyavatásig. Minden esetre nagy jelentősége van az illető spontán tiszteletének is az emberek körében. Hát az egyik ilyen, például Mindszenty bíboros ügyében az a tisztelet, az a rendszeresség például, hogy van Mindszenty körmenet, vagy a sírjánál minden évben összegyűlnek egyebek. Tehát egy ilyen fajta tisztelet nagyon fontos, és megmutatja, hogy igen, ez köztudott volt az ő életszentsége, és elismert volt az ő életszentsége. Ősi hagyomány szerint a szentek ereklyéi, tisztelettárgyai. Ezért fontos azoknál megállapítani a hitelességüket, majd utána a megfelelő őrzésükről is gondoskodni. Hát itt most megint van magyar példa az Asztrik püspöknek, ugye a kalocsai székesegyház felújításánál fellelték a csontjait. Na most éppen ezért, mivel az érsek úr megindította a boldoggáavatását, külön helyre kellett és szépen eltemetni. Mi az őszi zarándoklatunkon meg is néztük, jártunk nála, imádkoztunk is. Asztrik püspök boldoggá avatásáért, illetve az ő segítségét kértük. Tehát az Erekjék tisztelete, illetve nyilvános elhelyezése, megfelelő őrzése. Az is lényeges, hogy amíg a boldoggá avatás meg nem történt, nyilvános és hivatalos egyházi kultusz nem történhet. Magyarul, például Asztrik püspöknél addig nem lehet Asztrik püspök misét mondani. Lehet azért imádkozni, hogy avassák őt boldoggá, lelkileg segíteni ezt az ügyet. Ezért lehet. De hogy hivatalosan, nyilvánosan Asztrik püspök közbenjárását kérjék, ez a boldoggá avatás előtt nem lehetséges, hogy ne mondjam tilos. A szentek tisztelete az egyház életében kezdettől fogva jelen van. Elsősorban a vértanúk tisztelete alakult ki, majd később a hitvallóké. Nem véletlen, ugye, hogy általában, hát ha nem ilyen modern építkezések történnek, az oltárok egy-egy templomban vagy asztal alakúak, vagy koporsó alakúak. Pontosan azért, mert az üldözések idején a katakombákban a vértanúk koporsóján mutatták be a szentmisét. Ezzel is kifejezve, hogy kérem szépen, ez egy olyan hely, ami valamilyen módon megszentelt, és kifejezték a tiszteletüket is a vértanú iránt. Az első, tehát a vértanúk tisztelete, később aztán a hitvallóké is hozzájárult, és hát Szent Márton volt az első, aki nem vértanú, és az egész egyház tiszteletében részesül. Úgyhogy ebben is azért magyarok élen járnak, hogy úgy mondjam. A 12. századig a megyés püspökök jogkörébe tartozott, hogy valakinek a szentélyavatását, boldogávatását forszírozza, illetve elintézze. 1170-től harmadik Sándor pápa már a pápának tartotta fönn ezt a jogkört. Később már a boldogávatás eljárását is szabályozták, hogy mi minden szükséges hozzá. És 1735-ben 14. Benedek pápa rendelte el, hogy a boldoggá avatás után két újabb csoda szükséges ahhoz, annak megtörténte, hogy az illetőt szenté is lehessen avatni. Na most az új elrendezés annyit is jelent, hogy van egy csoda, úgy tudom, hogy a második alól felmentést lehet adni, vagy nem szükségeltetik olyan rigorózusan, de hát nyilvánvaló, minél több csoda mutatja az illető közbenjárásának hatékonyságát, annál inkább sikerül, vagy sikeres a szentélyavatás ügye. Ma a szentélyavatást a pápa végzi, a boldoggáavatást pedig a pápa megbízottja, általában ennek a kongregációnak a vezetője. De hát van, amikor megbízzák például a megyés püspököt, hogy intézze ő a boldoggáavatást. Ebben az egyház eléggé rugalmas, tehát ugyan a szentélyavatás általában Rómában szokott történni, de nem egy olyan eset volt, hogy például a Szentatya az utazásai alkalmával ott helyben, hogy igazán kedvében járjon az ottani híveknek, végezte el a boldoggá vagy szentélyavatást. A szentek és boldogok tiszteletét az egyház jó és üdvös dolognak tartja, lehet kérni a közbenjárásukat. Ezt egyébként az egyház liturgiája is kifejezi azzal, hogy a szentmisében állítja elénk a példájukat, vagy kéri a közbenjárásukat. Valamikor az egész világ egyházra, általában ez a szentekre vonatkozik, olyan szentek, hogy az egész világ egyház megünnepli. De van, akit csak a helybeli egyház ünnepel. Általában ilyenek a boldogok. Ugyanakkor ez a tisztelet lényegében különbözik az Istennek járó imádattól is. Tehát Istent imádjuk, a szenteket tiszteljük. Isten imádása nélkül nem üdvözülhetünk. A szentek tisztelete nélkül üdvözülhetünk. Na most ezt én úgy értem, hogy egy-egy szent, ilyen vagy amolyan szent, még ha mi nem is fordulunk hozzájuk, attól mi még üdvözülhetünk. Más dolog az, amikor valaki magának a szenteknek a tiszteletét, mint olyant akarja tagadni. Ez mindenféleképpen hitellenes dolog, mert hiszen valljuk a hitvallásban, hogy hiszem a szentek közösségét. Aki tehát a szenteket, a szentek tiszteletét nem csak hogy fölöslegesnek, hanem kártékonynak tartja, az éppen a szentek közösségének a hittételét is tagadja. Tehát erre tessék vigyázni. Nem véletlen, hogy a keresztségben egy-egy szent pártfogásába ajánljuk a megkereszteltet, és így kapja a nevet. Hát legalábbis a legújabb korig, mert manapság már olyan fajta neveket tudnak adni. Ezekhez viszont az egyház azért előírja, hogy tessék valamelyik szentet is oda társítani mellé, akkor legyen két neve, hogy jó van, viselje azt a borzalmas nevet is, de azért lenne egy tisztességes szenttől való neve is az illető. Krisztus példaszerű követése ebben a világban nagyon fontos, és éppen ezért a szentek tisztelete is igen fontos. Isten kegyelmének felhasználásával minden időben és minden körülmények között megvalósítható a krisztusi életeszmény, éppen ezért az egyház szorgalmazza is, hogy minden időkben legyenek szentek, korszerű és régi szentek egyaránt, akiket lehet követni. Köszönöm szépen a figyelmet. A befejező imádságunk Avilai Szent Teréz imádsága. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Legyen meg a Te akaratod, Uram. Minden körülmények között teljesedjék bennem szent akaratod. Ha azt kívánod, hogy szenvedjek, adj erőt, és én elviselem azt. Ha betegséget, gyalázatot, üldözést, szegénységet küldesz rám, íme kész vagyok, Atyám. Nem térek ki az útból, rosszul tenném, ha a szenvedés elől menekülnék. Add nekem szent kegyelmedet, amelyért szerelmes fiat könyörgött már, hogy bennem az ő szándékai megvalósuljanak. Tégy velem teljessé tetszésed szerint, mert a tiéd vagyok. Amen. Na, hát ez pontosan annyit jelent, hogy minden időben vannak példaképek, akik megteszik ezt, és éppen ezért a szentek tisztelete hozzátartozik a mi lelkiségünkhöz. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké. Amen.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Kírer Imre atyával.